Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található a Királyok első könyvében, annak a 17. fejezetében. Az egész fejezetet hallgassuk végig, a 400. oldalon található ez a Bibliában.
A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a holloknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollok hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott, én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt az özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istened az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan bennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha ezt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem, magadnak és a fiadnak csak azután készíts, mert így szól az Úr Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajas korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a ház népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajas korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, és a lélek pedig visszatért a gyermekbe. És az fölébredt. Ekkor Illés fogta a gyermeket, felvitte a felső szobából a házba, odaadta az asszonynak, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szavad, szádban az Úr igéje.
Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az örökséget, amit kapunk az előttünk élt nemzedékektől, a hitnek az örökségét, a hitvallásnak az örökségét. Köszönjük, hogy megtanultuk, hogy eső és szárazság, egészség és betegség nem történetesen, nem véletlenül, hanem az Úr akaratából történik. De Urunk, amikor ezeket éljük, akkor nem az örökségre van szükségünk, hanem a Te lelkednek jelenlétére, hogy veled lehessünk, hogy téged értsünk, ha utamat borítja felhőnek árnya, ha nem értem, ami történik körülöttem, ha nem úgy sikerül a munkánk, ha a betegség jön, ha a halállal kell szembenézni, Urunk, rád van szükségünk. Arra, aki Te vagy. És innen kiáltunk most hozzád, és innen kérünk téged hálásan, örömmel, és mégis szomjasan. Hadd találkozzunk veled. Hadd halljuk a Te hangodat. Te ismersz, Te tudod, miből jövünk. Egészségből, betegségből, esőből, szárazságból, szűkesztendőből, bőségből. Te ismersz, Urunk, csak szólj hozzánk. Úgy, ahogy arra szükségünk van. Csak mi hadd lássunk téged, hadd gyönyörködjünk benned. Hadd nyűgözön le az, hogy Te ki vagy. És hadd találjuk meg benned önmagunkat. Veled az életünket, az utunkat. Jöjj közénk, irgalmas Urunk, gondoskodj most lelkünkről, építs meg, hogy belülről legyen tartásunk, erőnk futni, járni, vállalni a harcokat, a küzdelmeket, és megélni az örömet, a hálát. Légy köztünk, élő lelkeddel, Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök, igaz Úristen. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszhoz a Királyok könyvének, első könyvének a 17. fejezetéből két verset olvasok hozzá, Péter első leveléből, Péter első levelének második fejezetéből a 9. és 10. verset. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Legyen így. Amen. Hadd kezdjem azzal az igehirdetést, amivel amúgy is tele vagyunk az olimpiával, és jó látni sportolókat, jó hallani az ő küzdelmeiket azokról a 8 percekről, meg 2 percekről, meg negyed órákról, ami egész életüket igazolja, vagy éppen romba dönti. És jó látni nem csak a perceket, hanem egy-egy élettörténetet is. Sportolókat, akik fölemelkednek, legendává nőnek, és aztán egy idő után abba hagyják a sportot, és elköszönnek az éremszerzéstől, meg a dicsőségszerzéstől. Legendákkal látunk napról napra, és izgulunk értük, és örülünk velük együtt. És hadd kezdjem innen, vagy hadd lépjek innen át a bibliai történetbe, ahol szintén egy legendát látunk, Illés prófétát. Legendás az ő alakja, és mint egy ifjú tehetség berobban ez az a könyv. Köszönöm szépen. Később kellett volna eljátszanom, mert akkor a figyelmet is jobban megtartottam volna. Az elején még mindenki itt van velem, de hát ezt biztosra akartam menni. Szóval, hogy berobban Illés a legendás alakjával, és tényleg legendás az ő szerepe és története, fizikailag is, tehát mint egy sportoló, vagy mint egy atléta, olyan távokat tesz meg, 100 kilométereket gyalogol villámsebességgel, hogy lovas kocsikkal nem érik őt utol, tehát fantasztikus fizikai adottságai vannak, de amiért elsősorban legendás, és amiért a Bibliában van, az nem a fizikai képessége, hanem a lelki tartása, vagy kiállása, vagy küzdő szellem, ami benne van. És az ő nagyságát csak Mózeshez lehet hasonlítani. 3 ponton szeretném összehasonlítani Illést Mózessel. Az első, miben közös az ő történetük, egy nagy ütközet, a nagy királlyal való ütközet. Mózes esetében ezt tudjuk jó, hogy ez a fáraó volt. Illés esetében úgy hívják a nagy királyt, Izrael királyát, hogy pontosabban Júda királyát, mert ketté szakadt az ország, hogy Áháb és az ő feleségét Jezabel. Aki otthon van a Bibliában, tudja, hogy ez a két név mindent jelent, csak jót nem. két nagyhatalmú személyiségről van szó. Különösen a feleség a veszélyes, és ő vele van az igazi ütközet, mert hogy ő idegen. Nem Izraelből származik, hanem egy szomszédos városállamból, Tírusból, és nem az idegenség a legnagyobb probléma vele, nem a származása, hanem a kultúrája, amit hoz, idegen isteneket hoz, és ráadásul missziói hévvel terjeszti a termékenységi kultuszt, a Baalt és az Asera kultuszt Izraelben, vele ütközik elsősorban Illés. Olyannyira, hogy fizikai üldözés zajlik akkor Izraelben azokkal szemben, akik az Úr nevét vallják. A másik pont, ahol össze lehet hasonlítani Mózes Illéssel, az nem csak a nagy ütközet, a hatalmas királya, hanem a menekülés és az üldöztetés. Mózes vezeti a népet, fut az egyiptomi fáraó elől. Illés a maga életéért fut, meg azért az ügyért, amit képvisel. Az ő neve önmagában egy hitvallás, azt jelenti, hogy Jáve az én Istenem. Mondtam, abban az időben üldözés zajlik. Következő fejezetben majd olvassuk, hogy barlangokban menekülnek az Úr prófétái, és ott táplálják őket, rejtik őket, mert egyébként kivégeznék őket. Illés fut. Mások a hitüket hagyják el, kompromisszumot kötnek, ekkora erővel, királyi hatalommal, propagált idegen kultusszal nem bírják fölvenni a versenyt, kompromisszumot kötnek, beállnak, vagy némán meghúzzák magukat, vagy elrejtik őket barlangokba. Illés ezzel szemben odáll a király elé, ahogy a fejezet legelején olvastuk, és szembesíti őt. A Gileádban lakó Tisbei Illés azt mondta Áhábnak: az élő Úra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, amíg én azt nem mondom. Odáll a király elé, és azt mondja, hogy az Úr nevében jövök, nem fog esni az eső. Ez egyszerre ítélet, és egyszerre jel. Termékenységi kultusz propagál a király és a királynő, hogy az, hogy legyen eső, hogy legyen termés, hogy megtermékenyüljön a föld, hogy essen az eső, azt a Baálnak kell köszönni, ő hozzá kell imádkozni, azt a ritust kell követni, akkor leszünk sikeresek, gazdagok, jó termő földünk lesz. Nem fog esni az eső, mondja Illés. És szembesíti, és aztán utána fut az életéért. És a harmadik pont, ahol szeretném összehasonlítani Mózessel, az a pusztai vándorlás. Mert ebben is közös az ő történetük. 40 évig vándorol Izrael Mózes vezetésében a pusztában, és mannát eszik, Isten táplálja őket, meg vizet fakaszt nekik a sziklából. Tulajdonképpen ugyanezt éli meg Illés is. A pusztában bujkál, idegen földön menekültként él, és hollók etetik, hoznak reggel is, meg este is, kenyeret, meg húst, és az ott levő patak táplálja vízzel. Azt kell mondani, hogy túltesz a legendás Mózesen, reggel is, meg este is kap, kenyeret is, meg húst is kap, igazán bőséges a koszt a pusztában. De nem Mózesnél szeretnék megállni, mert Illés története nem csak visszafele beszélget a Bibliában, hanem előre is utal. Jézus történetére utal, és egészen odáig visz bennünket, hogy amikor Jézus történetét olvassuk a Szentírásban, akkor találkozunk Illéssel, nem is egyszer, hanem többször találkozunk. Megjelenik ez a legendás alak, megjelenik a megdicsőülés hegyén, ahol Mózessel, Illéssel együtt látják Jézust, a legnagyobbak, akik ugyanarról az útról, ugyanarról a szabadításról beszéltek. És aztán megjelenik Keresztelő János személyében is, hogy azt, ővel azonosítják azt a szerepet, amit Illés betöltött annak idején, Áháb és Jezabel uralkodása alatt, az Keresztelő János tölti be Heródes idején. Szóval a messiás előhírnöke, annak a hírnöke, hogy az Úr uralkodik, és helyreállítja ezt a világot. Legendásként jeleztem Illést, és nem csak a sport tekintetében van szükség legendákra, akik inspirálnak, példát mutatnak arra, hogy mit jelent egészségesen élni, vagy elszántan küzdeni egy-egy célért, azért áldozatot hozni. De lelki értelemben is szükségünk van ilyen legendás példaképekre, hogy merjük rábízni magunkat Istenre. Hogy merjük elhinni, hogy Isten jó és szeret. Akkor is, hogyha körülöttünk aszály van és éhínség, Isten nem változott meg. Ő akkor is szeret, még az ítéletében is a szeretete van velünk. Hogy merjük ráhagyni magunkat az ő gondoskodására, hogy majd látjuk később egy özvegyasszony történetén keresztül, hogy csoda történik, a liszt nem fogy el az edényből, az olaj nem fogy ki. Isten úgy tud gondoskodni, ahogy senki más. Hogy merjük elhinni, hogy az életünk minden körülményei között Isten gondoskodik rólunk. És szükségünk van legendás példákra, akik arra tanítanak bennünket, hogy merjük megharcolni a hitnek a harcát. Hogy merjük vállalni az Úrnak az útját. Akkor is, hogyha nem tapsolnak meg. Akkor is, hogyha üldöznek érte. Hogy merd vállalni azt a küzdelmet, ami az Istenhez való tartozást jelenti. Merj szembefordulni, leleplezni a bálványoknak a hazugságát és a hatalmát. Hogy ma miért aktuális Illésnek a története, azt majd a behozott könyvből fogom olvasni a végén, de előbb még szeretném mondani, hogy akkor ott miért volt aktuális, miért volt fontos Illésnek a története a Királyok könyvében is abban a korban, Krisztus előtt a 9. században. Mert hogy innen érthető igazán az az üzenet, amit Illés hordoz. Egy aranykorban vagyunk akkor, Salamon nagyságát idézi Áháb és az Omri családnak az uralkodása Izraelben. Jól lehet, ketté szakadt az ország, de béke van a testvérek között, és amikor a testvérek között béke van, a országok értelmében, de családon belül is, akkor nagyszerű dolgok születnek. Akkor fejlődés van, akkor gyarapodás van, akkor összedolgozás van. És az a szerencsés együttállás is van Illés korában, Áháb uralkodása alatt, hogy nincsen nagy hatalom, amelyik éppen elnyomná a kis országokat, Izraelt például. Egyiptom összeomlott, Asszíria még nem emelkedett föl, már bontogatja a szárnyát, már kezdi hódítani és adót szedni a környező népektől, de még nem indult el. És van egy ilyen boldog békeidő, amikor fejlődni lehet, amikor építeni lehet, amikor gyarapodni lehet. És a népek összefognak, a szövetségeknek a kora ez, hogy egymással kötnek szövetséget, egymással házasodnak, megerősítik a házasságokkal is az összetartozást. Így kerül Jezabel, a szidoni királylány Izraelbe, így hozza be a maga kultuszát, a maga kultúráját. Békekor van, gyarapodás van, fenyegetés, az a Szentírás szerint belülről jön, a vallás terén, amikor az oldódik fel, a hitvallás tűnik el, az Isten tisztelet higul fel, és ebben a nagy összeborulásban, ebben a nagy prosperitásban, ebben csak a gyökerek vesznek el, hogy kik vagyunk, hogy mit jelent Istenhez tartozni. Izraelben minden a szövetségről szól, hogy kié a föld, az Istené. És hogy hogyan kell a földet művelni, ez az Istennel való szövetségből következik, hogy mit jelent családban élni, hogy ki a férfi, ki a nő, az az Isten szövetségéből következik, hogy hogy vannak a generációk egymással, hogy mi a királynak a szerepe, az minden az Isten szövetségéből, az Isten tiszteletből következik, így nyer értelmet. És amikor egy idegen kultusz érkezik, akkor nem egyszerűen csak pluralitás lesz lelki értelemben, kultuszok sokasága jelenik meg, mondhatnánk, hogy gazdagság, nem, hanem megborul minden. Nem tudják az emberek, hogy mi az igaz, mi a hamis, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert eddig éltek valahogy, de most mások jönnek, most másképp kell a földet művelni, most másképp kell a kapcsolatokat rendezni, most másképp kell a hatalomhoz viszonyulni. Minden megváltozik, minden fölborul az Isten tiszteleten keresztül. Illés ebben a helyzetben tüske, fricska, seb, jel, akibe beleakad a hatalom, aki megakasztja ezt a virágzó, átalakuló országot. Mert azt mondja, hogy figyeljetek, ti az Isten királyi papsága vagytok. Amit én Pétertől olvastam, az igazából Mózes történetében hangzik el a szövetség kötéskor. Ti az Isten népe vagytok. Ti ragyogtok ebben a világon. Ti mások vagytok. Ti azért vagytok azok, akik, mert az Istenhez tartoztok. És most ezt adjátok fel, most ezt változtatjátok meg, illés tüske, akibe bele kell akadni, aki fájdalmat okoz a hatalomnak, mert nem megy abba az irányba, amerre a hatalom viszi az országot, vagy inkább fricska, amelyik megüt, amelyik felbosszont, amelyik provokál. Termékenységi kultusz lesz az új istentisztelet, hogy bővölködjenek, hogy szaporodjanak, hogy termés legyen, hogy érjen a barack, és legyen belőle majd jó baracklekvár, és legyen málna, és minden, és Isten azt mondja, hogy nem. Nem a Baálon, nem az aserákon múlik az, hogy van-e eső, és van-e termés, hanem én vagyok az Úr. Rajtam múlik. Nem más adja nektek az ételt, nem más gondoskodik rólatok, hanem én. És Jeremiás odáll a király elé, elmondja, hogy nem lesz eső, amíg én nem mondom, az Úr profétája vagyok, az Úr nevében mondom, és aztán fut. Fut éjszakra, a fricska ott van benne, hogy Jezabel hazájába fut, annak a városnak a környékére menekül, ahonnan a királynő jön, ahonnan hozza maga kultuszát, és ő ott menekül el a pusztában, egy patak mellé, és ott táplálják őt a hollók. Igen, mert a jeleknek, a legendáknak, az ikonoknak a szerepe nem mindig a magasabbra, gyorsabban, erősebben, nem mindig az előrevivés, hanem néha arra kell a példa, hogy mit jelent hűségesnek maradni, mit jelent szembeszállni, mit jelent küzdeni, és nem föladni, és nem beadni a derekunkat. Illés története tele van így fricskával. Azon a terepen győzi le az új bálványokat, az új istentiszteletet, ami a saját hazájuk. Oda megy az idegenbe, és miközben az egész környéken aszály van, sehol nincs eső, hát az Úr profétája a természet által, a madarak által jól lakik. Mindenki a baálokhoz imádkozik termékenységért, de ő az idegenben ő megéli. A Baál saját hazájában megéli azt, hogy az Úr gondoskodik róla a riválisok területén. Aztán ott van a fricska azzal is, hogy milyen bőséges a gondviselése. Mondtam, hogy a pusztai vándorlásban egyszer jött a manna. Illésnek kétszer hoznak a hollók enni, reggel is, este is. És nem úgy van, hogy vagy mannát teszik, vagy húst teszik, hanem mit kérsz, Illés? Kenyeret vagy húst? És itt van a hűs patakvíze, gyere és így áll, bőségben él, mert az Isten gondoskodik róla. Ott a fricska azzal is, hogy miközben aszály van, és aztán az aszály eléri azt a területet is, és ott is nem jönnek a hollók többet, és elapad a patak is, és nem lesz mit enni. Isten az ő prófétáját megtartja az üldözésben, de a nyomorúságból nem vonja ki őt. Akkor pedig egy idegen, egy pogány özvegy asszony fog róla gondoskodni. A legvalószínűtlenül forgatókönyv ez. Hogy egy idegen asszony más kultúrából, Baál és Asera tisztelőjeként, majd az Úr prófétáját fogja etetni a semmiből. És hát ezt látjuk. Illés azt kéri, hogy hát akkor Adit, süss meg nekem azt a kenyeret, hadd egyek valamit, meg hozzál innom. Jó, hát megteszem, mondja, fát szedegetünk, az utolsó kenyeret sütöm meg, aztán meghalunk a fiammal együtt, hát nincs más, nincs mit enni. De ha kéred, adom neked egy nappal előbb, vagy később, mindegy. És Illés azt mondja, hogy nem fog kifogyni a korsóból a liszt, nem fog kifogyni az olaj, nem lesz szükséged, mert az én Uram betölti a te szükségeidet. És a nincstelen, az esélytelen, az Úr által eteti az Isten emberét. Igen, az idegen megtapasztalja az Isten gondviselését, az Úr saját népe pedig az öklét rázza, keresi a közellenséget, Illést, aki miatt nincs eső, akit a politika vádol, hogy ő tehet róla, ő a bűnbak, és megy a kampány ellene, és nem gondolják meg, hogy nem Illéssel kéne foglalkozniuk, hanem az Úrral kéne beszélniük. Hozzá kéne visszatérniük, azért nincs eső. De az idegen megtapasztalja az Isten gondviselését. És azt is hozzá kell tegyem, ha már fricska, hogy tényleg üt ez a történet. Mert az aszály az valóságos, az éhínség az valóságos, családok mennek tönkre. eladósodnak családok, önmagukat adják el rabszolgának, a gyerekeiket adják el a szülők, hogy valahonnan még élelmiszert tudjanak venni, hogy ne halljanak éhen. Ez üt ez a történet, az asszály az valóságos, a nyomorúságos, a nyomorúság az pusztító. És amikor az asszony odaáll a próféta elé, mert hogy nem csak annyi történik, hogy elfogy a kenyér vagy a lészt, mert nem fogy el, és nem fogy el az olaj, Isten ebben gondoskodik, de a betegség ott is ott van. Egyszer csak rosszul lesz az asszonynak, az özvegyasszonynak a fia, és odaáll Illés elé, és ezt kérdezi. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett a fiú. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Mit fog erre válaszolni az úrembere? Isten gondoskodott erről az asszonyról, mert adott enni, meg adott inni. De mit fog mondani a betegségre? És mit fog erre a vádra mondani, hogy azért jöttél ide, hogy megölj, hogy a bűneimre emlékeztess és megbüntess? Hát Illésnek kellene mondani igent és nemet egyszerre. Igent, mert igen. Igen, a bűn büntetése a halál. Igen, azzal szembe kell nézni. Igen, nem állhatunk az Isten elé, nem vagyunk jók az Isten előtt. Igen, elmúlunk az ő haragja miatt, mert nem az övé az életünk, mert nincs bennünk az ő élete. Igen, igazad van, asszony. Igen, a bűneink elválasztanak. Igen, a bűneink ítéletet vonnak magunkra. Ezt éli a világ. Asszály van. Nincs élet. Mert nincs Istennel való kapcsolat. De nem. Mert az Isten nem azt akarja, hogy a bűnös elpusztuljon. Az Isten menteni akar, az Isten őrizni akar, az Isten életet akar adni. Nem azt, hogy nincs igazad, nem azért jöttem, hogy szembesítselek a bűneidre, és elítélek, és belehalj ebbe a szembesülésbe, hogy így igaz, hogy neked meg kell halni. Nem, az Isten üzenete, nem látod? Az élet, a gondoskodás, a törődés. Hogy ő kiemelt téged a bajodból, hogy megment a lehetetlenből. Nem, azt mondja, nincs igazad, nem azért jöttem, hogy téged, a fiadat elvegyem. Mit fog válaszolni Illés ebben a drámai helyzetben? Annyira jó látni ezt a történetet, testvérek, hogy nem kezdem magyarázkodni, nem kezdjél mondogatni az igeneket, hogy miért igen, meg hogy miért nem. Egyszerűen odaáll Isten elé, és Istennel kezd el beszélni. 19. vers. Ő ezt mondta, add ide a fiadat, és kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette, majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Aztán háromszor ráborult a gyerekre, és így kiáltott az Úrhoz, Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát. A lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölkelt. Annyira jó látni ezt a történetet, hogy az ember rácsodálkozik arra, hogy milyen Istenünk van. Hogy mennyire más ez, mint amit az emberek Illés körül gyakorolnak. Hogy mennyire más ez, mint a Baálnak, meg az Aserának, akitől a termés lesz, az élet lesz, akitől a gyerek lesz. Hogy mennyire más ez, mert a Baált le lehet nyűgözni, áldozatokat be lehet mutatni, ritusokat végig lehet csinálni, varázsást lehet csinálni, hogy legyen, ami nincs, vagy ne legyen, amit nem akarok, hogy legyen. De beszélgetni nem lehet a Baállal, az csak az élő Úrral lehet. Annyira jó látni ennek a drámai feszültség, hogy nem magyarázgatja az Isten igazságát neki, hanem odaáll Isten el, és azt mondja, hogy Uram, mit csinálsz? Megölöd ezt a gyereket, miközben ez az asszony gondoskodik rólam. Mit csinálsz, Istenem? Ki tud így imádkozni? Melyik Isten az, akivel így lehet beszélgetni? Akivel így lehet perelni? Jól értsétek. Hogy Uram, nem értem az igazságodat, vagy az igazságtalanságodat. Nem értem, amit csinálsz. De tudom, hogy te nem a halál, nem a gonoszság, nem a kegyetlenség Istene vagy. Nem a vihar Istene vagy, mint Baál. Hanem te irgalmas vagy, és szeretet vagy, és gondoskodó vagy. Add vissza ennek a gyereknek a lelkét. Add vissza az életét. odaadta az asszonynak a fiát, és ezt mondta, nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Illés legendás próféta, rajta keresztül Isten szavát lehet hallani, őt magát lehet megismerni. Nála Istennél menedéket, gondoskodást találni, Istenhez megtérni, bűnbánattal megtapasztalni az Isten kegyelmét, hogy Isten dicsősége, igazsága nem a bűnös elpusztulásában nyilvánul meg, hanem a megigazításában, a befogadásában, a halálban való feltámadásban. Illés történetében minden mozzanatnak üzenete, jelentősége van, hogy értsük meg, kicsoda az Isten, hogy ő hozzá forduljunk. Nem véletlen, hogy nem csak visszafelé beszélget Illés története Mózessel, hanem Jézusra mutat újra és újra, a Messiásra, akit pontosan így ismerünk meg. Ő az, aki gondoskodik rólunk, ő az, aki megvált bennünket, aki nem megsegítget, hanem helyreállít. Aki nem gyógyítgat, hanem a halottakat tudja feltámasztani. Aki életre tudja hívni azokat, akik nem látják őt, nem hallják őt, nem érzékelik a jelenlétét. Nincs meg bennük az Isten élete, az élő halottakat meg tudja eleveníteni, mint ezt az asszonyt. És már nem Illést látja, már nem a csodát látja, nem a csodát csodálja és imádja, hogy egy új kultusz, egy új technika, egy új vallás, ez megoldja a problémádat. Igaz a te szádban az Úr igéje. Tudom, hogy ki az Isten. Ez a Messiásnak a hatalma, aki az élő halottakat föltámasztja, megnyitja, hogy éljenek az Istennel, hogy az Isten számára nyíljon meg az ő életük. Illés története nem a levegőben lóg, nem úgy lehet érteni, hogy időtlen igazságokat fogalmaz meg arról, hogy az Isten gondviselő, hogy az Isten jó, hogy az Isten irgalmas és befogad. Ez mind igaz, de ahogy ezt elmondja, ez nem szép igazságok, amiket beírunk a füzetünkbe, vagy a fejünkbe, vagy a szívünkbe, elmegyünk és ott maradnak szép igazságokként, nem fricska, tüske, beleakad a kortárs, beleakad a hatalom, üldözés folyik ellene, halálra keresik. Ebben a közegben lehet megérezni, hogy kicsoda az Isten. Mert nem csak egy szép üzenet ez, hanem szembesítés a hazugsággal, leleplezése a bálványoknak, a hiába valósága, hogy nem a Baál, nem az Asera, nem a termékenység, nem a siker, nem a bőség, nem a gazdagság, ami megtart, hanem az Istennel való kapcsolat az. És szeretném ezt a szálat is behozni, és hadd olvassam most, amit nem mindenki annyira vár, ha mi lehet az a könyv, hadd olvassam most azt a részt, ami engem megütött. És amikor olvastam ezt a történetet, akkor a mai történetet, akkor rögtön ez a másik történet jutott eszembe. Eugene Petersont idézem, református lelkipásztor, és ő a mikorunkról ír. Hogy ma mit jelent Istenben hinni, vagy milyen az a kor, amiben ma élünk, és miben hisznek ma az emberek, ahogy Aháb és Jezabel hit annak idején Baában és Aserában. És különös módon ez is egy régi történetet hozza, a Prométeusz mitoszt hozza. És azt mondja, hogy amit a görögök megfogalmaztak, az mennyire pontos képet ad, nem csak az akkori világról, hanem a mi világunkról is. Hadd olvassam ezt. Prométeusz egy az istenek közül, valamilyen okból részvéttel szemlélte nyomorúságunkat, következésképpen mérges lett Zeuszra, a főistenre. Elhatározta, hogy maga fog változtatni az emberek sorsán. Három dolgot tett ennek érdekében. Először is megszüntette a halandó képességét, hogy előre lássák végzetüket. Azaz a halál napjának ismeretét, a korlátozottság érzetét, a halandóság tudatát vette el. A végzet elgyöngítő érzetétől szabadon az ember bármire vállalkozhatott. Másodszor vak reményt ültetett beléjük. Prométeusz olyan erőt ajándékozott az embernek, amely arra ösztönözte, hogy többre vágyjon, törekedjen, hajtsa magát, legyen nagyra vágyó. Ám az ösztökélő erő vak és céltalan volt, minden valóságtól mentes. És végül Prométeusz tüzet lopott az istenektől, és az embereknek adta. Ezzel képessé váltak ételt, fegyvert, cserépedényeket készíteni. A technika egész világa kitárult. Zeus természetesen magán kívül volt, Prométheuszt büntetésből egy távoli hegyen a sziklához láncolta, ahol a nap tikkasztó hevét és az éjszakai hideget kellett elszenvednie. Minden nap kesejük támadták, zsigereit és máját tépték. A mája minden éjjel újra nőtt, hogy táplálékul szolgáljon a másnapi mohó támadásra. Prométheusz nem tanúsít megbánást. Megajándékozta az emberi nemet a tűzzel. Dacos, szenved. A története tragikus. A tűz, a felvilágosodás és a technika odaajándékozásával az ember civilizált életet élhet. Ugyanakkor ez a szenvedés forrása is. Ugyanaz, ami lehetővé teszi, hogy állatias létünkön felülemelkedjünk, egy új rend elképzelhetetlen szenvedésének a forrása is. Prométheusz merész, vakmerő, együttérző, értelmes, megemeli az életszínvonalat, kiszélesíti az élet távlatait, új erőforrásokat tár fel, viszont meg van kötözve. A sziklához láncoltam példa arra, mivel jár a kísérlet, hogy emberi létünkön a nagyra vágyás és az eszközök birtokában, ám előrelátás és önismeretben való jártasság nélkül javítsunk. Ez a nyugati civilizáció története. Hihetetlen fejlődés, dacos feledékenység, emberi természetünket illetően elképzelhetetlen szenvedés az egyének szintjén. Megkapó történet, igaz történet. Nem tudom, hogy rátok is ilyen hatással van-e, mint ahogy én rám volt ez a néhány sor, ez a réges-régi mitosz, ami egyszerre hozza az emberi civilizációnak a lehetőségét és ugyanakkor a szenvedését, hogy az, ami fölemel, az tönkre is tesz. És vakká tesz, és megrészegít. Én úgy látom, hogy ebben a korban élünk. Ezeket az álmokat álmodjuk, és csak azt nem értjük, hogy miért jár együtt a szenvedéssel. A Prométheusz mitosz nem ad választ, egyszerűen csak leírja, hogy miközben fölemelkedik az ember, és más civilizáció születik, aközben mekkora szenvedés ennek az ára. De ha ezt összehasonlítom az Illés történetével, akkor nyilvánvalóvá válik a különbség és a hasonlóságban, hogy mennyivel jobb dolga van annak, aki Istenben hisz. Hogy mennyivel többet jelent ismerni az élő Istent, Jézus Krisztust, mint élni ebben a prométheuszi civilizált világban, ahol Isteneknek képzeljük magunkat, mert nem tudjuk, mert nem szembesülünk, mert nem vállaljuk fel a halandóságunkat. Mert nem látjuk, hogy miért is kellene följebb, magasabbra, gyorsabban, egyre többet, egyre jobbat, egyre magasabb színvonalat, hova is megyünk ezzel az iszonyú nagy erőfeszítéssel, és nem vásszük észre a szenvedést, ami éppen ebből fakad. És a hollók ott is megjelennek, csak éppen a máját tépik, fájdalmat okoznak, de Illésnél a hollók táplálnak. Mert az Isten szavára ez a világ nem a szenvedések forrásává válik, hanem a szenvedésbe végre fölismerhetnénk, hogy ember, eltértél az Istentől, nem azt az életet éled, amit az Isten eltervezett neki, nem érted? Térj hozzá vissza, hogy lásd az ő gondoskodását, hogy éld a szeretetét, hogy éld a kegyelmét és az irgalmát. Tükröt tart elénk egy mitosz, és igaz utat mutat nekünk a Szentírás. Jézus Krisztusra mutat. Aki nem ebből a világból való, aki igaz és szent, ő az Úr, az ő szavára jön eső, vagy az ő szavára jön szárazság, és mégis belép ebbe a világba, a szenvedés világába, a bálványok versengő világába, és vállalja a küzdelmet, Illés fut, menekül, halálra üldözik, Istent üldözik, Isten vállalja ezt az üldözött szerepet Jézus Krisztusban, ebben a világban. Nem propagandával, nem üldözéssel, ahogy Jezabel terjeszti a maga hitét, hanem vállalja a szenvedést. Kitárt karral, ölel át bennünket, s a kitárt kar alatt megfeszített karokat értek, amik egyedül képesek igazán átölelni, amik egyedül képesek választ adni a szenvedésre, hogy az Isten ott van veled. A félelmeid között, a tehetetlenségedben, a szenvedésedben az Isten veled együtt szenved, és az ő hatalmával legyőzi azt, amit ember nem tud legyőzni. És felold a bűntudat alól, és újra az övévé tesz, megszerez, megnyer, megszeret magának. Az ölelése elrejt, megvéd, gondoskodik. Ő egyedül képes véget vetni az asszálynak, a szenvedésnek, a bűnnek, a halálnak, mert Jézus feltámadt. Illés története hozza ezt elénk. Legendás, legendás alak. A titka nem a képességeiben van, nem a lelki felkészültségében, abban a hit edzésben, amivel ő ilyen prófétává tud válni, hanem az Urában van. Ő Illés egyet tud igazán, azt az egyet, hogy kicsoda Isten. És mert ismeri őt, mert ismeri, hogy mondjam így, Jézus Krisztust, ezért tud engedelmeskedni, ezért tud imádkozni, perelni az Úrral, ezért tudja elmondani neki, beszélgetni vele, hogy mi van benne, ezért tud futni, ezért tud harcolni, ezért tud a kétségeiből feltámadni, és másokat is hozzávezetni. Ennek a legendás hithősnek a titka, testvérek, az a mi titkunk. Hadd olvassam újra a Péter levelének a bátorítását. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ámen. Imádkozunk, testvérek. Jézus Krisztus, te olyan más vagy. Olyan más vagy, mint amilyennek képzelnénk. Mi nem képzelünk asszályt. Mi nem képzelünk szenvedést. Mi csak bőséget képzelünk, meg életet, meg egészséget, meg békességet, meg sikereket. Meg köszönjük, hogy veled azokban találkozunk, amiket nem képzelünk. A fájdalmainkban, a kétségbeesésünkben, az aggodalmaskodásunkban, a tehetetlenségünkben. Urunk, olyan más vagy, aki így szeretsz bennünket, hogy nem felülről nézel ránk, hanem alulról, velünk együtt. Köszönjük, hogy veled lehet beszélgetni. Köszönjük, hogy ki lehet önteni előtted a szívünket. Köszönjük, hogy te vagy a gyógyszer. Akkor is, ha semmi nem változik körülöttünk, csak mi magunk, mert veled vagyunk. Köszönjük, Urunk, az életed. Nem csak ezt a biológiait, nem csak azt, amit élünk itt 60-70, vagy ha följebb 80 évig, hanem azt, hogy megismerhetünk téged, és hisszük, hogy veled az élet örökké tart. Hogy veled jó élni, hogy te vagy az élet. A te szereteted az élet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy beavatsz ebbe. És Urunk, kérünk, hogy a te szereteted tegyen bennünket is olyanná, mint Illést. Olyan bátrakká a hitvallásban, olyan hűségesekké a szenvedésekben, olyan őszintékké az imádságban. Urunk, tiéd minden dicséret. Kérünk a te népedért, magunkért, hogy abban a kavalkádban, abban a bőségben, abban a hazugságban, amiben élünk, abban légy te az igaz élet, és mi hadd legyünk veled. Hadd legyünk valóban királyi papság, szent nemzet, akik mások, mert a tieid. Akikben veled lehet találkozni. Add, Urunk, hogy a szeretet valódi legyen közöttünk, hogy ne képmutatás legyen. Add, Urunk, hogy hálával tudjunk előtted állni, mert gondoskodsz rólunk, hogy reménységgel tudjunk előtted állni a próbákban, a nehézségekben, hogy bátran tudjunk a kísértésekben egymás mellett is állni, és rád nézni, és várni, hogy feloldasz, hogy megszabadítasz, hogy megkönyörülsz. Köszönjük a vigaszt, amit csak te tudsz adni. Köszönjük az életet, hogy veled élhetünk, Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.